Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe, mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Évközi 32. vasárnap evangéliumi részletét hallottuk, Márk evangélium 12. fejezet 38. verstől a 44. versig. Ez a részlet a 12. fejezet utolsó része, és ebben a fejezetben olvastunk már arról, hogy Jézus Jeruzsálemben van. A 12. fejezet elején elmondja a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédét, majd különböző csoportok jönnek oda Jézushoz, hogy próbára tegyék őt, így a farizeusok és a Heródes pártiak odajönnek hozzá, hogy az adópénzről kérdezzék őt, 13. verstől a 17. versig, majd a szadduceusok a föltámadás kérdése kapcsán foggatják Jézust, 18. verstől a 27. versig, és a 28. verstől a 34. versig pedig egy törvénytudó, egy írástudó kérdezi meg Jézust, hogy melyik az első parancs a sok parancs közül. Ezt követően a 35. verstől a 37. verssel bezárólag Jézus arról tanít, hogy kicsoda ő. Ő nagyobb, mint Dávid király. Ő a messiás. Ő az, akire a zsidók várakoznak. Az ószövetségi jövendőlések többek között mindaz, ami Dávid király házán kapott ígéret is, ő benne valósul meg. Ő a messiás, ő a Dávid fia. Ahogy a jerikói vak is annak idején a 10. fejezet végén megfogalmazta: Dávid fia, könyörülj rajtam. A nép, ahogy a 37. versben olvassuk, nagy örömmel hallgatta őt. És ezt követi 2 rövid kis epizód a 12. fejezet végén. Egyrészt Jézus tanít arról, hogy óvakodjanak követői az írástudóktól, mégpedig az írástudók azon helytelen magatartásától, akik csak látszólag vallásosak, akik a vallásosságukban középpontban maradnak, és azon vannak, hogy színleg nagyokat imádkozzanak, színleg mutassák meg önmagukat. Jézus azt mondja róluk, ezért súlyosabb ítélet vár rájuk. Tehát a 38. verstől a 40. versig a képmutatástól óvja Jézus a tanítványait. Végül a 41. verstől a 44. versig azt az epizódot halljuk, amelyben egy szegény asszonyról van szó, az ő adományáról, az ő lelkületéről. A 13. fejezetben pedig Jézus a világ végéről, Jeruzsálem ostromáról, pusztulásáról is szól a templom közelében. Vagyis a 41. versről a 44. versig a templomban vagyunk, a templom perséjel szemben Jézus leül, és figyeli, hogyan dobja a nép a pénzt a perselybe. Ez egy nagyon kedves jelenet, Jézus figyelmességét fejezi ki, hogy az embereket szemléli, hogy az embereket figyeli. És nagyon érdekes, nagyon részletes, viszonylag részletesen leírja ezt az epizódot Márk. Beszél egy szegény asszonyról. A szegény asszony, akit a 42. versben így mondja a görög szöveg, kéra ptoké, vagyis egy szegény özvegyasszony. Ez a szegény özvegyasszony egyrészt azért szegény, mert valószínűleg nincsen senkije, meghalt a férje, talán gyermekei sincsenek már közelében. Abban a korban az özvegyek igen kiszolgáltatott emberek voltak, nagyon sok esetben szegények voltak. Ez a görög kifejezés is, ez a görög kifejezésben is megjelenik, amikor az özvegy mellett a szegény szót használja, mégpedig a ptóché kifejezést. Ez a kifejezés a szegénységnek azt a formáját fejezi ki, amikor a szegény nem tud önmagáról gondoskodni. Van egy olyan kifejezés is a szegény szóra, amikor a szegény szegény, de önmagát fent tudja tartani szorgalmas, kitartó, fáradozással, munkával. De itt a szegénységnek arról a formájáról beszél Márk ebben a kifejezésben, amely azt a szegénységet fejezi ki, amelyben a szegény önmagáról már nem tud gondoskodni. Teljesen rászorul a másik emberre. Hasonlót olvasunk a Máté evangélium 5. fejezet 3. versében, amikor Jézus a boldogságmondások elején ezt mondja, boldogok a lelket tekintve szegények, mert övék a mennyek országa. Ez a szegénység tehát kifejezi, hogy önmaga nem tudja fenntartani magát, rászorul a másik emberre. Tehát többszörösen is egy szegény asszonyról van itt szó. Egyrészt nincsen senkije valószínűleg, másrészt önmagát nem tudja fönntartani, és így még inkább elgondolkodtató az, hogy a persejbe pénzt dob. És ez megrendíti Jézust, hiszen ő mondja, bizony-bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott a persejbe, mint a többiek. Azok ugyanis mindnyájan fölöslegükből adtak, ez azonban azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt, egész megélhetését. Jézus itt arról a magatartásról beszél, és azt állítja példaképül szemben az egyes írástudók képmutató magatartásával, azt a magatartást állítja példaképül, amit ez a szegény özvegyasszony képvisel. Amilyen van, azt odaadja teljesen az Úrnak. Nagyon érdekes a görög kifejezés a 44. versben, amikor azt mondja, ebalen holon ton bion autész, vagyis bedobta a teljes megélhetését. A teljes megélhetését adta oda. A megélhetés szó, ez a biosz szó jelenik meg itt a görögben, amely életet, megélhetést is jelent. Mondhatnánk azt, hogy ez a két fillér kifejezi, jelképezi ennek az asszonynak az egész életét. Ahogy az írástudónak azt mondja Jézus a főparancs kapcsán, hogy teljes szívből, teljes lélekből, minden erőből, teljes elménkből szeretnünk el Istent, itt is megjelenik ez az egész kifejezés. Egész életét, egész megélhetését ez a szegény özvegyasszony rábízza az Úrra. A két fillér bedobása a persejbe, a templom persejébe kifejezi, hogy ő az életét, az ő körülményeit, ezt a nehéz helyzetét is teljesen maradéktalanul rábízza az Úrra. Így válik ez a szegény özvegyasszony a tanítványok példájául, hiszen arra hív meg az Úr minden embert, hogy teljesen hagyatkozzék rá Istenre. Hogy a lélekben szegénység, amiről Máté az 5. fejezet 3. versében beszél, azt jelenti, hogy tudom, hogy szegény vagyok. Tudom, hogy önmagamban nem vagyok elegendő. Tudom, hogy rászorulok Istenre. Ő az én egyetlen kincsem. Ő az, aki igazán gazdaggá tud tenni, aki be tudja tölteni az én szegénységemet. És ez az a magatartás, amit itt ennél a szegény özvegyasszony magatartásánál is példaképül állít Jézus a tanítványa elé, illetve Márk evangélista minden tanítvány, minden keresztény ember számára példaképül állít, hogy minden élethelyzetben bízzuk rá magunkat az Úrra, hagyatkozzunk rá, egész bioszunkat, egész életünket bízzuk rá, adjuk oda neki, és Isten az, aki gazdaggá tesz bennünket, aki gazdagít bennünket, aki felemel bennünket. Míg az írástudók magatartását, helytelen magatartását Jézus elutasítja, ott inkább egyfajta belső pöffeszkedésről van szó. Azok az emberek nem lélekben szegények, azok az emberek nem bízzák magukat Istenre, azoknál az embereknél nem Isten lesz a középpontban, hanem önmaguk maradnak a középpontban, és ezért akarják a főhelyeket a lakomákon, ezért akarják az első székeket a zsinagógákban, ugye a 39. 40. versben hallottuk, hogy önmagukat mutogassák másoknak. Jézus tehát mit szeretne elmondani ebben a szakaszban? Mit akar hangsúlyozni Márk ebben az epizódban? Azt, hogy nem azon van a hangsúly, hogy mennyi adományt adok. Nem a mennyiségen van a hangsúly, hanem azon, hogy hogyan adom oda. Hogy Kalkuttai Teréz anya is mondja, nem az a fontos, hogy sokat tegyünk, hanem a kis dolgokat, kisebb tevékenységeket is nagy szeretettel tegyük. Erre a lelkületre hív az Úr, ezt hangsúlyozza Márk evangélista is. A Jézus tanítványa legyen alázatos, legyen szegény, olyan értelemben, hogy mindenestül rábízza magát Istenre, és Isten mint szabadító jelenik meg itt is, aki tud bennünket, és aki egyedül igazán tud bennünket gazdagítani, boldoggá tenni. Feltetjük magunknak a kérdést, hogy én mennyire bízom rá magamat Istenre, mennyire hagyatkozom rá. A hit valójában ez, ahogy Benedek pápa fogalmazza meg, rábízom magamat Istenre, maradéktalanul. Föltetjük magunknak ezt a feladatot is a következő napokra, hogy meg akarok újulni ebben a bizalomban. Nap mint nap rábízom magamat az Úrra, és bármit teszek, nem az a fontos elsősorban, hogy mennyi mindent teszek, hanem azt, hogy amit teszek, azt odaadással tegyem, nagy szeretettel tegyem. És megfogalmazhatjuk magunknak az örömhírt is. Milyen jó az, hogy rábízhatjuk magunkat Istenünkre. Vannak dolgok, amiket nem tudunk előre, de tudjuk, hogy Isten jó, ő gondoskodik rólunk. Hogy legez a József görögkatolikus atya fogalmazta meg egyszer, nem tudom azt, hogy mit ad a holnap, hogy mit hoz a holnap, de azt tudom, hogy ki adja. Rábízni magunkat Istenre. Legyen ez a feladatunk, és ez az örömhírünk is egyben. És így a szakasz kapcsán imádkozhatunk is. Mennyei atyánk, áldunk téged. Jézus nevében kérünk, küldd el szent lelkedet, hogy a szegény özvegyasszonyhoz hasonlóan rád tudjuk mindig bízni magunkat, önmagunkat neked tudjuk ajándékozni. Amen.